Földrengés Nyugat-Kínában. Sok ezer halálos áldozatot követelt a szecsuáni, a Richter skála szerinti 7,5-es erősségű földmozgás. Szerbiai választások. Tadić pártja nyert, a magyar koalíció 4 mandátumot szerzett a belgrádi parlamentben. EU keretszerződés tervezett a szakmunkásokról. Magyarországon hiány szakma a hegesztő, a villanyszerelő és az ápoló is. Pünkösdi királyság. Egy évig minden lakodalomba hivatalos, és a kocsmában nem kell fizetnie a nyírségi uralkodónak. Jó estét kívánok, a híradót látják. Pusztító földrengés volt Kínában. Csupán Szecsuán tartomány egyik körzetében mintegy 8000 halálos áldozatról számoltak be a hírügynökségek. A Richter skála szerint 7,5-es fokozatú földmozgást érezni lehetett a távol-kelet több országában.
Az áldozatok száma úgy emelkedik, ahogy a segélycsapatok elérik az elvágott utak és távközlési vonalak miatt nehezen hozzáférhető körzeteket. A 160 ezres Beicsuan körzetben minden tizedik lakos vagy meghalt, vagy megsérült. Az épületek 80%-a tönkrement. A Chengdutól 340 kilométerre keletre található 31 milliós tartományi jogú Chongqingban egy általános iskola teteje összeomlott. Itt 4 diák meghalt, és legalább 100 gyermek megsérült. Az ötödik áldozat egy víztorony összeomlásakor vesztette életét. Minden egyes nővér egy gyerekkel a karjában menekült a kórházból, sokan több gyermeket is cipeltek, mondta ez a nő, akinek sikerült kimenekülnie egy omladozó kórház épületéből. A földmozgást a rengés központjától 1500 kilométeres távolságra fekvő Pekingben is lehetett érezni. Több mint 2 percig inogtak az épületek, a magasabb házakból az emberek az utcára menekültek. Az ijegységen kívül azonban sérülés vagy anyagi kár nem történt. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a Chengdutban tanuló 2 magyar diák jól van.
Szerbia Európát választotta. Ezt mutatják az előrehozott parlamenti választások első fordulójának részeredményei. A Boris Tadić vezette pártkoalíció a voksok 38%-át szerezte meg, vagyis jóval többet, mint amennyire számított. Legnagyobb vetélytársa a szerb radikális párt 29%-ot kapott. A magyar koalíció jól szerepelt, 4 mandátumot szerzett a belgrádi parlamentben.
Nehézkesen, de sikerült. Pezsgő nyitás a Demokrata párt székházában.
Ha a mostani választásokon vesztes pártok közül valamelyik azon munkálkodik, hogy visszatérjünk a 90-es évekbe, akkor azt a nép akarata ellen teszi. A voksolások eredménye ugyanis egyértelmű. Győztünk. Ez az én tiszta politikai üzenetem.
Az európai irányultságú koalíció győzelmét Belgrád és Újvidék utcáin is megünnepelték. A radikális párt viszont kétségbe vonta az eredményeket, mert szerintük ők győztek.
Egyértelmű koalíciós lehetőségeink vannak, amelyekben nem szerepel Tadić demokrata pártja.
A szavazatok 90%-ának feldolgozása után a 250 fős köztársasági parlamentben 103 mandátumot kapott a Tadić vezette koalíció, 77-et a radikális párt, 30-at Kostunica pártja, 20-at a szocialista, 13-at a liberális párt. 4-et a magyar koalíció, 2-t a szandzsáki muzulmánok és 1-et egy albán párt. A kormányalakításhoz 126 mandátum szükséges. Az, hogy ki kit fog támogatni a választások második fordulójában, részben eldőlt. A mérleg nyelve elemzők szerint most a szocialisták lesznek. Tadić legyőzte a radikálisokat, úton Európa felé. Ezt már a mai koszovói lapok hirdetik. A nemrég függetlenné vált szerbiai tartományban a radikális párt győzedelmeskedett, de sokan úgy vélik, ha Szerbia az európai utat választotta, akkor legalább Koszovóval együtt integrálódjon. Az EU soros elnöke, Szlovénia miniszterelnöke egyértelmű üzenetet küldött a demokratáknak. Az uniópárti erők győzelme hamarosan tagjelölti státust eredményezhet.
Pásztor István, a magyar koalíció listavezetője elégedett a szövetségi és tartományi parlamenti választások eredményével. Az önkormányzati választásokon azonban jobb szereplésre számítottak.
Tartományi listájára 100 000 szavazatot kapott a magyar koalíció. Azt egyelőre nem tudni, hogy hány képviselőjük lesz a tartományi parlamentben, hiszen a listás választás mellett egyéni jelöltek is indultak. Ezek szerepléséről azonban még nincs eredmény. A Magyar Koalíció 26 egyéni jelöltet indított. A 120 fős tartományi parlamentbe 60 képviselő közös listákról kerül be, további 60 pedig az egyéni jelölt listákról.
Az látható ebben a pillanatban, hogy az országos lista vonatkozásában kevesebb szavazatot kaptunk, mint a tartományi lista, illetve az önkormányzati listák vonatkozásában. Ez valószínű azért van, mert a szavazó polgárok a Demokrata pártban látták a radikális veszély megállításának a alternatíváját, és ezért oda csoportosították a szavazataikat.
Az önkormányzati választásokon a Magyar Koalíció azt tervezte, hogy visszaszerzik a 4 évvel ezelőtt elveszített 4 önkormányzatot, és megőrzik azt a 4-et, amelyben eddig is többségben voltak. Magyar Kanizsát és Óbecsét sikerült visszaszerezni, de Csókát és Adát nem. A meglévő önkormányzatok közül pedig a legfontosabbat, Szabadkát minden jel szerint elveszítették.
Én személy szerint egy picikét csalódott vagyok, én ettől jobbat vártam, de az mindenféleképpen megállapítható, hogy mintegy 20%-kal kaptunk több szavazatot, mint én a januári elnökválasztás első fordulójában itt Szabadkán, illetve a 3,5 évvel ezelőtti szavazatszámunkat durván megdupláztuk itt Szabadkán.
A végleges választási eredményeket csütörtökre várják.
Pásztor István telefonon tájékoztatta Gyurcsány Ferencet a szerbiai választások előzetes eredményéről. A kormányfő közölte, a miniszterelnök gratulálta a magyarok jó eredményéhez. A szabadkai magyar konzulátus ezidáig semmilyen értesítést sem kapott a szerb hatóságoktól a hírek szerint Szabadkán megvert Torockai Lászlóval kapcsolatban, közölte Nagy Ferenc főkonzul. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom tiszteletbeli elnökét állítólag szerbek bántalmazták, amikor szombatról vasárnapra virradóra egy híveinek elmondott beszéd után vissza akart térni Magyarországra. 11-en életüket vesztették, 20-an pedig megsebesültek egy Beirut melletti városban, amikor a nyugatbarát kormányhoz Hű és Hezbollahot támogató erők összecsaptak. Az 5 napja tartó libanoni harcoknak már 53 halottja és 150 sebesültje van. Az 1975 és 1990 közötti polgárháború óta a mostani a legsúlyosabb válság az arab országban. Még mindig a tájföldi fővárosban vesztegelnek a Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai. Nem sikerült beutazási engedélyt szerezniük, ugyanis a trópusi ciklon sújtotta Myanmarba. A mentőcsapat tagjai nem adták fel a reményt, úgy döntöttek, még várnak. A távol-keleti országban hivatalos adatok szerint 28,5 ezer ember meghalt és 33 ezeren eltűntek. Független források ennek többszörösét emlegették. Az emelt összegű nyugdíjak, rokkant nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kézbesítését holnap kezdi meg a Magyar Posta, közölte Daróczi Dávid kormányszóvivő. A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 1,1%-os emelésével a nyugdíjak összege átlagosan havi 850 forinttal nő. 1100 forintra is drágulhat nyáron a sertéshús. A takarmány ára egy év alatt mintegy 70%-kal nőtt, emelkedett az energia ára. Az egyre nagyobb kiadásokat a tenyésztők többsége nem építette be az árakba, így már csak veszteséggel tudják előállítani a húst. A gazdák sorozatosan zárják be a telepeket.
A piacon sétálva, ha majd bosszankodunk a mangalica kolbász magas ára láttán, korán sem biztos, hogy például a tanyasi csirkecomb vásárlásával jobban járunk. A sertéshússal emelkedhet ugyanis a barónfi ára is. A csirkecomb kilónkénti ára évvégére elérheti az 1000 forintos lélektani határt. Megvalósulhat tehát a fogyasztók és a hústermelők rémálma. A kereskedők a hazai húsáru helyett az olcsóbb, nagyobb hasznot hozó, de rosszabb minőségű külföldi termékekkel töltik meg a hűtőket.
Félő, hogyha túlzott mértékben áthárítják az önköltségeiket, és nagyon magas áremelési kísérlettel lépnek föl, akkor jelentős fogyasztás csökkenéssel néznek szembe.
Hazánkban jelenleg körülbelül 3-3,5 millió sertés van. Hetente 60-70 ezer hazai tenyésztésű sertést vágnak le, évi mintegy 100 milliárdos bevételt hozva a termelőknek. A takarmány árának drasztikus emelkedése miatt a tenyésztők önköltsége is jelentősen nőtt. Mivel ezt eddig nem építették be áraikba, egyre többen könyvelnek el veszteséget, és már most a bolti árak emelkedése előtt sokan kivonulnak a szektorból.
Európa valamennyi országában vannak hiányszakmák, bár megoszlásuk térben és időben is nagyon eltérő. Az EU fejlettebb országainak egy része a problémát részmunkaidővel vagy bevándorlók foglalkoztatásával oldja meg.
Egészségügy, vendéglátás, építőipar. Itt a leggyakoribb a munkanélküliség Európa fejlett országaiban. Ezekben az ágazatokban a tagállamok többsége megnyitotta munkaerőpiacát az újonnan csatlakozók előtt, még azok is, amelyek egyébként elzárkóztak a liberalizációtól. Emellett szinte mindenütt keresnek informatikust, Franciaországban kevés van könyvvizsgálóból vagy szakácsból, Hollandiában többek között bolti eladóból, pékből, hentesből, halfilézőből, hajózási szakemberből, sőt rendőrből is. Belgiumban tartományonként eltérő a helyzet. Brüsszel környékén víz, villany és autószerelők, mérnökök, építőmunkások találhatnak jó eséllyel munkát. Vallóniában fodrászból van hiány. A nyugati nyitás bizonyos mértékű munkaerőhiányt okozott az új tagállamokban is. Egy felmérés szerint egyes régiókban és egyes szektorokban komoly gondot okozott az elvándorlás. Romániában van olyan megye, ahol a munkaképes népesség 70%-a próbál szerencsét nyugaton. És 150 ezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akik éppen emiatt átmeneti árvaságtól szenvednek.
Könnyebben tudják majd összehasonlítani a munkáltatók az EU-n belül szerzett különböző diplomákat annak az új keretszerződésnek a segítségével, amelyet az Európai Parlament kezdeményezett. A rendszer révén könnyebbé válhat a szakmunkások foglalkoztatása a tagállamokban. A magyarországi hiányszakmák hegesztő, lakatos, műszerész, villanyszerelő, valamint ápoló.
A pályaválasztás előtt álló fiatalok szülei még mindig a diplomában látják a stabil egzisztencia megalapozását. 1990-ben a korosztály fele végzett szakiskolát. Ez az arány ma 20%-ra esett vissza. Régiónként más és más mesteremberekből van hiány, ami bosszúságot jelent. Egy békéscsabai szakiskola vezetése úgy véli, a munkaerőpiac inkább a villanyszerelőket igényli. Háztartási gépszerelő szakot nem indítottak.
A mai fogyasztói társadalom nem egészen arról szól, hogy egy háztartási gépet folyamatosan javítgassunk, és emiatt a háztartási gépszerelő szakma iránt viszonylag kicsi az igény, nem nagyon tudnak megélni belőle ebben a szakmában végzett szakemberek.
Ez az intézmény gyakorlati órája. A diákok a voltmérést tanulják. Az oktatók szerint menedzseri ismeretek hiány nem alkalmasak az önálló vállalkozásra.
Itt Magyarországon egy borzasztó nagy probléma van, hogy a bruttó bérköltség igen magas a járulékterek miatt, de amit a munkavállaló készhez kap, az rendkívül alacsony.
Külföldön egyre több hegesztőt keresnek, én is úgy gondoltam, hogy hát külföldön több remény van, mint itt van Magyarországon.
Egy nemzetközi hírű alumínium kocsitestaket gyártó cég a szakképzett munkaerő miatt települt Szolnokra.
A hegesztők kiválasztásánál nagy szerepe volt annak, hogy milyen érzéke van az alumínium megmunkálásához és a műszaki rajz olvasásához.
A szakértők szerint 2013-ra 80-100 ezer főnyi szakmunkás fog hiányozni a magyar gazdaságból. Az ok nem csak az akadozó szakmunkás képzés, hanem a külföldi munkavállalás lehetősége is. Kiskunfélegyházán 40 éve tanítják a hentes szakmát.
Átlagosan 20 diák végez, de hát a felvevő piaca a szakmának olyan szinten kiszélesedett, ugye megnyíltak a határok, tehát külföldi munkavállalás jelentős vonzerő.
A mesteremberek előregedése és az utánpótlás hiánya tette szükségessé a felnőtt képzést, átképzést.
Azért kezdtem el ezt az iskolát, mert nem tudtam elhelyezkedni a diplomámmal, és szeretnék váltani, illetve kipróbálni magam a vendéglátásban.
Attila a szociálpolitikusi diplomával a zsebében döntött a fakanál mellett. A tanfolyamra járók 30%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
Borbély László miniszter, RMDS Marosvásárhelyi polgármester jelöltje közbenjárására sikerült már ma visszahelyezni Sütő András bronzplakettjét az író Marosvásárhelyi házára. Mint arról hírtattunk, ismeretlen tettesek szombatra virradó éjszaka durván megrongálták az író emlékplakettjét. A bronzból készült domborművet a tettesek részben felfeszítették, ám nem sikerült eltávolítaniuk azt.
Intőjel számunkra, ami történt, kötelessége minden magasvásárhelyinek megvédeni az értékeinket. Sütő András egy olyan személyiség, akinek az emlékét nem becstelenítheti meg senki. Sütő András hozzátartozik az örökségünkhöz, ezért megteszünk mindent annak érdekében, hogy soha ne történjen meg egy ilyen vandál cselekedet, amit megpróbáltak egyesek Sütő András házán.
Méltóság teljesen incidensek nélkül zajlott az idei csíksomlyói búcsú. Az eddigi információk szerint így értékelték a ferences kegyhely őrzői a több százezer embert vonzó zarándoklatot.
Esőt nem rendeltek, de másképp minden jól sikerült. Így értékelteti már Asztrik ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója az idei pünkös szombati nagy zarándoklatot. Azt nehéz megmondani, hogy hányan vettek részt a búcsón, de a ferences szerzetes szerint többen, mint korábban bármikor. A két Somlyóhegy közötti nyereg szélén is sokan voltak. Nem csak a megkérdezett zarándokok szóltak elismeréssel a szervezésről.
Azt gondolom, hogy nem csak évről évre többen vannak, egyre többen a csíksomlyói búcson, hanem évről évre a egyre nagyobb tömeg dacára sikerül egyre jobban megszervezni, előkészíteni és lebonyolítani ezt a rendkívüli eseményt, ami egy vizsga Csíkszereda számára, és ezúttal Csíkszereda jól vizsgázott.
A mentőknek a korábbi évekhez képest fele annyi munkájuk volt. Összesen 55 esetben kérték a segítségüket. Az eső áztatta terepen többen megcsúsztak, térd vagy bokafica motrándulást szenvedtek. A nagy zarándoklat idején több mint 400 rendőr, csendőr és tűzoltó volt szolgálatban. Munkájukat 15 magyarországi rendőr is segítette. Rendzavarás nem történt.
Bihar keresztesnél délután 4:30-kor átlépte a határt a Gyimesbükköt megjárt magyar különvonat. A Budapestről pénteken indult szerelvény 450 zarándokkal szombaton eljutott Csíksomlyóra. Tegnap a Gyimes szorosban a történelmi Magyarország legkeletibb vasúti őrházának avatásán is tisztelgett. Vasút történelmet írtak, 64 év óta most járt először magyar címeres mozdony vontatta szerelvény Romániában. Karizmák ünnepe címmel immár 14. alkalommal rendeztek pünköst hétfői egyházi majálista Mária Remetei kegytemplom kertjében. A szabadtéri színpadon Erdő Péter bíboros köszöntötte az egybegyűlteket.
Idén is több ezren látogattak ki a Mária Remetei kegytemplom kertjébe, ahol a plébániák, szerzetes rendek és katolikus közösségek csaknem 50 sátorban várták információs szóróanyagokkal az érdeklődőket. A Karizmák ünnepének szónoka és egyben házigazdája, Erdő Péter bíboros az elmúlt évi városmisszió tanúságairól beszélt, amelyet szerinte tovább kell folytatni, mégpedig a plébániákon.
Fejlődhetünk még abban a tekintetben, hogy egyszerűbben, Krisztus központúbban kell a mondani valónkat megfogalmazni. Ez egyrészt hatásosabb, másrészt pedig a lényegre jobban ráirányítja mindannyiunk figyelmét. Mindennek a gyümölcse az lehet, hogyha plébániáink befogadó közösségekké válnak.
A rendezvény a szentségimádást követően ünnepi szentmisével zárult.
A zsámbéki templomot éppen 750 éve, 1258-ban szentelték fel. A legnagyobb csapás az 1753-as földrengésben érte, bár a templom műemlék a helyreállítása mai napig várat magára.
A romtemplomot a helyiek inkább öreg templomként emlegetik. Miután a földrengésben megsemmisült az északi fal, egyházi funkcióját is elvesztette. Helyét a közben felépített barokk templom vette át. Korábban többen próbálkoztak már a templom megmentésével, például Möller István is. Tervek napjainkban is vannak, mind a falu, mind a műemlékvédelem részéről.
A falunak az, hogy bemutathatóvá tegye ezt az emléket, a műemlékvédelemnek, hogy egy-egy kis munkát, egy-egy kis konzerválást tudjon rajta végezni, azonban az épület megmentéséhez valószínűleg egy sokkal átfogóbb, sokkal globálisabb tervre volna szükség.
Azonban ezeket sorra meghiúsítja a finanszírozás hiánya.
A pünkösd valamennyi keresztény felekezet számára jelentős ünnep. Ennek jegyében ma pünkösd hétfőn reformációi emlékpark nyílt a fővárosi Bajza utca és Városligeti fasor találkozásánál. Az emlékpark annak a szimbóluma, hogy az egyház a templom mellett már az utcán is megszólítja az embereket. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, bizony már Balassi Bálint is megénekelte ezt a szép tavaszi ünnepet a Borivóknak való című költeményében. A költő jól tudta, hogy a boros embert kicsalogatja a májusi nap, és jól tudták ezt a Nyitott Pincenapok program szervezői is. Idén már harmadik alkalommal várták a boros gazdák a magyar borok kedvelőit pincészeteikbe.
Újra divat a bor, a borozás, mondják azok a szervezők, akik szerint érdemes tágra nyitni a borospincék kapuit, mert vendég bőven akad. Ebben az etyeki magánpincészetben is sokan ízlelgették a hegylevét.
Végigkóstolgattuk több volt. Szakértőnek nem mondanám magam, de az ilyen utak azok igen jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy szakértővé váljak.
Ennek a pincének már lassan 200 éves a története, viszont kellett hozzá egy Szabadkáról idekerült ügyes család, hogy újra élettel teljen meg.
Mi inkább a borturizmusról foglalkozunk, és ebben szempontjában szoktunk hirdetni weboldalon, és ez eddig elég jó bevált, tehát jó csoportszámok lehet mondani, de a kereskedelmi rész az, ami nehezen.
A nyitott pincenapokon az ország több pincéjében szakértő kalauzolás mellett lehet a borfajtákkal ismerkedni. A borturizmusnak, ennek a nemes fogalomnak a meghonosításában idén mintegy 100 pincészet vett részt Magyarországon. A bor pedig, mint tudjuk, bizalmi kérdés. A háromnapos ünnep alatt személyes kapcsolatok is kialakultak a boros gazdák és a borok szerelmesei között.
Zöldághordás, mavagyonolás, királynéjárás, pünkösdi királyválasztás. A pünkösdi ünnepkör legjellegzetesebb pillanatai elevenedtek meg ma a Nyíregyházi Múzeum faluban.
Ma vagyon, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja.
Ma vagyonolók érkeznek a portán játszó gyerekekhez, hogy a legkisebb, de legszebb falubéli lány, mint pünkösdi királyné, áldást hozzon a ház gazdájára és az idei termésre. Pünkösd egyben az egyház születésének napja is.
A kislányok különböző népszokásokat, különböző játékokat elevenítenek föl, amit eredetileg a falu végi játszóban, tehát a réten csináltak.
Ekkora legyen a kentek kendere! Ekkora legyen a kentek kendere, mint a kis királyné!
A termékenység varázslás mellett az ünnep legjellegzetesebb pillanata a pünkösdi királyválasztás. A legények virtuskodása dönti el, hogy kiviseli az előjogokkal járó címet. A legügyesebb legény, a pünkösdi király egy éven keresztül viseli címét, minden lakodalomba hivatalos, a kocsmában nem kell fizetnie, és ő dönti el, mikor mulatozhat a falu népe.
Táncházat nyitok, nagy bulikat csapok. Én ezt szeretem.
A király és a királyné egybekelnek piros pünkös napján, Frigyük jelképezi a természet megújulását, a tavasz eljöttét. Végül az ünnep a májusfa kitáncolásával és ledöntésével ér véget.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendszeresen felelevenítik a hagyományokat. A szegedi nagytájon már a 18. században szokás volt, hogy az iskoláskorú gyerekek énekes pünkösdi játékot adtak elő, királyt és királynét választva. A pünkösdi királynő egy régi kora középkori hagyomány, mely a Mediterráneumból származik. Magyarországon a pünkösdi királynéra tavasz királynőjeként először Nagy Lajos korában találunk feljegyzést. Míg a kisfiúk zsákban futással és nádparipán lovagolva döntöttek a pünkösdi király személyéről, a felnőttek már igazi lovasvirtusban mérték össze erejüket.
Ez volt a híradó, én köszönöm figyelmüket, jön az időjárás jelentés, sporthírek helyett pedig este 9-kor Knézi Jenő várja önöket a sportarénában. Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medencében ma gyönyörű, igazi májusi idő volt, a hőmérséklet szinte mindenütt meghaladta 20 fokot, inkább az északi, illetve az északkeleti tájakon fordult elő kisebb felhősödés, és a folytatásra is nagyon-nagyon jó híreim vannak, hiszen a most következő napokban gyakorlatilag már koranyári melegben lesz majd részünk, sok napsütésben reménykedhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban szinte minden nap előfordulhat, elsősorban az északi, illetve az északkeleti területeken zápor, vagy akár egy-egy hevesebb zivatar is. Az éjszakai órákban a Kárpát-medence nagy részén kevés lesz a felhő, inkább az észak-keleti tájakon lesz változóan felhős, az ég, a hőmérséklet pedig reggelre 6 és 10 fok közé csökken majd. Aztán holnap a délelőtti órákban a sok-sok napsütés hatására nagyon-nagyon gyorsan melegszik a levegő. Délután a hőmérséklet csúcsértéke általában 20 és 25 fok között várható, és holnap délután is inkább az északi, illetve az észak-keleti területeken fordulhat elő felhősödés, illetve várható zápor, vagy akár egy-egy hevesebb zivatar is, de szerencsére nem ez jellemzi majd időjárásunkat. És akkor nézzük a folytatást, a hét második felének időjárását. Nos, mindenképpen koranyári meleg jellemzi majd a Kárpát-medence időjárását a most következő néhány napban, és az, amit már említettem, hogy a délutáni órákban fordulhat majd elő inkább felhősödés. Délelőttönként nagyon sok lesz a napsütés, és bizony nagyon-nagyon gyorsan melegszik a levegő. A hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok közé emelkedik, csütörtökön is ehhez hasonló lesz a helyzet, aztán pénteken még tovább melegszik majd a levegő, és bizony a sok napsütésben mindenképpen érdemes odafigyelni, elsősorban a déli, illetve a kora délutáni órák között az erős UV-sugárzásra. A frontérzékenyeknek továbbra is nagyon jó híreim vannak, nekik a most következő 24 órában sem kell fronthatástól tartaniuk. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Segítened kell nekem, egyedül semmire sem jutok.
A háború borzalmas.
Mit akarsz csinálni? Meghalni?
A békét is túl kell élni. Újra kell mindent kezdeni.
Mit üldögélsz itt magadban? Gyere táncolni rajta!
A világ megváltozott, de az élet megy tovább. Az eljövendő élet. Olasz TV-film sorozat csütörtökön este a Duna Televízióban. Norvégia kulturálisan és népességében is sokszínű ország. A fjordok világában ellátogatunk a lappokhoz, akik heroikus küzdelem árán harcolták ki az őslakos nép státuszát, meglátogatjuk a magyar kolóniát, és bemutatjuk az itt élő pakisztáni közösséget is. Változatok északi fényre. Minoritates Mundi. Norvégia. Ismeretterjesztő film pénteken délután 3 órakor a Duna Televízióban. Utazás a fjordok hazájába, Henrik Ibsen szülőföldjére, a királyságba, ahol az ember, a természet és a kultúra a legfőbb érték. Dokumentumfilmek, színház és koncertközvetítések, játékfilmek. Műsorfolyam péntektől vasárnapig Norvégia nemzeti ünnepe alkalmából a Duna Televízióban.